Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Szent László király a magyar történelem egyik legnépszerűbb uralkodója, és ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az a közel 80 Szent László legenda falképciklus, amely eddig a napvilágra került. Kultusza röviddel a halála után kezdett kialakulni, őt tekintették a lovagi erének megtestesítőjének, és egy évszázad múlva már a Szent Királyok sorába lépett. Legendái pedig napjainkig a kollektív emlékezet fontos részei. Témánk a lovag király.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és A királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során továbbra is második szent királyunkról fogunk beszélni, vagyis Szent Lászlóról. Elmaradt ugye az utolsó műsorunkban a külpolitikájának a megtárgyalás, ugyanis csak a külpolitikájának az egyik részét tudtuk megbeszélni, illetve a személyisége annyira komplex, és Szent László története nem csak az élete során hagyott nyomot a magyar történelembe, hanem halála után is meghatározó szerepet játszik, és továbbra is főszereplője marad a magyar történelemnek. Így szükségesnek látjuk, hogy további kérdéseket próbáljunk tisztázni uralkodásának utolsó éveivel kapcsolatban, a trónutódlással kapcsolatban, illetve mondjuk úgy Szent László utóéletével kapcsolatban, hiszen rögtön a halála már jelentős kérdéseket és vitákat vet fel a történész társadalomban.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták valamiért követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy ma is, ezen a héten is tartsuk meg a megszokott emlékeztetőnket.
Ugyebár az elmúlt műsorok során eljutottunk egészen Szent László, vagy első László királyunk életének, tevékenységének a megbeszéléséhez, de történetünket nagyon messziről kezdtük, ugyebár lassan egy évszázadnyi időt beszéltünk át, egy évszázadnyi időt, ami a magyar történelemnek a fontos része, és beszélgetésünket ugyebár első királyunkkal, Szent Istvánnal kezdtük, és megpróbáltuk megbeszélni azokat a fontos a legfontosabb eseményeket, amelyek meghatározták első királyunknak az életét. Ugyebár beszéltünk megkoronázásáról, arról, hogy hogyan szilárdította meg a hatalmát a Kárpát-medence fölött, hogyan győzte le a különböző törzsi vezetőket uralkodásának első éveibe, gondolok pontosabban Koppányra, illetve hogy hogyan sikerült legyőzni a többi törzsi vezetőt, akik a Kárpát-medencének bizonyos területeit uralták. Beszéltünk ugyanakkor arról, hogy hogyan szervezte meg Szent István a keresztény magyar királyságot, államalkotó tevékenységénél megemlítettük ugyebár a közigazgatásnak a kiépítését, a vármegyéknek a létrehozását. Ezen kívül ugyebár fontos szerepe volt a magyar keresztény egyház megszervezésében, a püspökségek, egyházmegyéknek a létrehozásában. Ezen kívül hozzá kötjük az első írott törvényeket, amelyek bevezetésre kerültek Magyarországon, de beszéltünk a gazdaságpolitikájáról, ugyebár a pénzverésről, beszéltünk a külpolitikájáról, és arra következtetésre jutottunk, hogy ez általában egy békés külpolitika volt. Ez nem is lehetett másképp, hiszen a belső munkát csak akkor lehetett, az ország belső megszervezését csak akkor lehetett hatékonyan végrehajtani, hogyha a szomszédokkal békés viszonyt ápolt. Ugyanakkor megbeszéltük, hogy hogyan próbálta Szent István rendezni a trónutódlásnak a kérdését, hiszen köztudott, hogy az egyetlen fia, aki a felnőtt kort megérte, Imre herceg, az egy vadászbalesetben elhunyt, és István az alkalmasság elve alapján unokaöccsét, Pétert jelölte ki trónörökösnek, és megnéztük, hogy melyek ennek a döntésnek a következményei, hiszen egyik rokona vazul nem fogadta el ezt a döntést, és láttuk, hogy István hát egy megcsonkítással, vazul megcsonkításával próbálta végleg eldönteni a trónutódlás kérdését. Szent Istvánról ezen kívül nem csak uralkodásának a végéig beszéltünk, hanem a szenti avatásának a körülményei és erekéiről is ejtettünk néhány szót. Szent István 1038-ban bekövetkezett halála után két kevésbé emlékezetes királynak az uralkodását is megbeszéltük, ugyebár előbb első Péternek, vagy Orszauló Péternek a két rövid uralkodásáról, majd Aba Sámuelnek az uralkodásáról is beszéltünk, és megnéztük, hogy hogyan került Magyarország élére a következő jelentősebb királya az Árpádháznak, és pedig Első András. Tudjuk, azt átbeszéltük, hogy András egy pogánylázadás következtében kerül végül is Magyarország trónjára, de láttuk, hogy tevékenysége során a magyar keresztény egyház helyzetének a megszilárdításán dolgozott, illetve az egyház megszilárdításának a sorába, vagy az egyház megszilárdítására tett kísérleteinek a sorába illeszthető a Tihanyi apátságnak az alapítása is, amely ugyebár az első magyar nyelvemlékünkhöz köthető. Ezen kívül beszéltünk a német veszélyről, hiszen ugyebár Első Péter elfogadta a német-hübéri viszonyt, és természetesen a németek ezt a viszonyt szerették volna érvényesíteni András fölött is, és megnéztük, hogy ennek az eseménynek milyen belpolitikai hatásai is vannak végül is, hiszen a német veszély elhárítására András hazahívja testvérét, öccsét, Bélát, és tulajdonképpen egy osztozkodásra kerül sor, amely során Béla megkapja a hercegséget, a dukátust, és valószínűleg a trón öröklésére is ígéretet kapott. Viszont láttuk azt, hogy végül is ez a közös kormányzás, András és Béla közös kormányzása a németekkel kötött békeszerződés következtében véget ér. Beszéltünk ugyebár a Tiszavárkonyi találkozóról, a híres korona és kard jelenetről, amely végül a két testvér viszályához és háborújához vezetett. Ezután három rövidebb uralkodásról beszéltünk. Első Bélának a mindössze 3 éves uralkodásáról, majd Salamonnak az uralkodásáról. Ugyebár nem csak Salamonról beszéltünk, akkor Salamon uralkodását elemeztük, hanem ennek nagyon fontos része a Salamon, illetve Géza és László viszonya. Láttuk azt, hogy egy ideig, egy körülbelül egy olyan évtizedig közösen kormányoznak, megosztják az országot, és pedig Salamon a király, illetve Géza a hercegséget bír birtokolja. Ugyanakkor megnéztük, hogy mi vezetett ahhoz a töréshez, ami végül Salamon és Géza újabb testvérháborúját idézte elő. Ezután pedig első Gézának az uralkodásáról beszéltünk. Ugye ez is egy rövid uralkodás volt, mindössze 3 évet tartott, és Géza váratlan halála után 1077-be kerül trónra, ugyebár első László, vagy ahogy jobban ismerjük, Szent László. Az elmúlt műsorokban Szent Lászlónak az életéről beszéltünk, illetve uralkodásának az első évei kerültek tárgyalásra, ugyebár láttuk, hogy hogyan próbálta megoldani a Salamon kérdést, hiszen vele szembe nem csak Géza, hanem László is ellenkirálynak minősült, és László uralkodásának ez volt az egyik legfontosabb pontja, hogy Salamont megpróbálta lemondatni a hatalomról, ami végül is sikerült neki. Lászlóval kapcsolatban ezen kívül még beszéltünk a törvényeiről, ugyebár Lászlót a 11. század egyik legfontosabb törvényhozó királyának tartjuk. 3 törvénykönyv viseli a nevét, amiből biztos, hogy 2 az ő uralkodása alatt született. Megbeszéltük azt is, hogy valószínűleg a 3. törvénykönyve az megelőzi Lászlónak az uralkodását. És a múlt heti műsorunkat László király külpolitikájával fejeztük be. Kiemeltem ugyebár, hogy László uralkodásának külpolitikáját 2 részre tudjuk osztani. Ebből az első részt sikerült letárgyalni, ugyebár ez egy német ellenes, császár ellenes politika volt, ahol László király próbálta kihasználni 4. Henrik német-római császár és 7. Gergely pápa, illetve az őt követő pápáknak a viszályát, az úgynevezett investitúra harcot.
Történész úr, folytatásképpen akkor beszéljünk most arról, hogy melyek voltak László király külpolitikájának legfontosabb irányvonalai uralkodásának második szakaszában.
1090-1091 körül gyökeresen megváltozott az a külpolitika, amelyet addig folytatott László király. A védekező és pápapárti külpolitika helyét egy terjeszkedő és császárpárti külpolitika veszi át. A külpolitikai irányváltás első jelei talán már az 1080-as években megfigyelhetőek, és a bizánci birodalom lesz az első, amely megtapasztalja ezt. 1083-ban a bizánci császár a hajdani Moesia provincia területén telepíti le azokat az angolokat, akik elhagyták szigetüket Hódító Vilmos elől menekülve. Ezek az úgynevezett keleti angolok, miután elfoglalták a földet a besenyőktől, Magyarországról kértek papokat, mivel nem akarták a bizánciak, a görögök hitét követni. László eleget is tett a kérésüknek. Amikor pedig az angolok önálló püspökséget akartak, akkor ennek felszentelésében a kalocsai érsekség játszott fontos szerepet. Egyes feltételezések szerint a kalocsai érsekség központjának átköltöztetése Bácsra kapcsolatba hozható a keleti angolokkal. Ezek az események még 1090 előtt bekövetkeztek. De nem sokára az is tisztában vált, hogy László nem csak egyházi téren, hanem a világi hatalom szférájába is igényt formál a keleti angolok területeire. Erre utal egy 1091. évi oklevél, amelyben László a magyarok és Moesia királyának nevezte magát. Mivel ezzel bizánci területek urává nyilvánította magát, ezért megromlott a bizánci birodalommal eddig fenntartott szívélyes viszony. Az igazán látványos külpolitikai irányváltás viszont 1091-ben következik be, és László horvátországi akciójához köthető. Horvátországban meghalt László király sógora, Zvonimir király, aki még 1075-ben 7. Gergelytől kapta koronáját, és ennek értelmében az országa pápai hübérnek számított. Zvonimir halála után zavaros helyzet alakult ki Horvátországban, ami csábította a hódításra kész hatalmakat. A terület elvileg Bizánc érdekszférájához tartozott, de a több irányból zorongatott keleti császárságnak nem volt ereje beavatkozni. Viszont annál inkább aktivizálta magát Velence, amely szintén igényt tartott ezekre a területekre. A leggyorsabban azonban László cselekedett, akit Zvonimir özvegye Ilona is beavatkozásra támadásra szólított fel. A magyar király 1091-ben átkelt a Száván és elfoglalta Horvátországot, és Tengerfehérvárnál kiért a tengerhez. László ezután írt azt a levelet, amelyben Magyarországot Itáliával szomszédosnak nevezte, hiszen már csaknem az egész országot hatalmába kerítette. Horvátország élére László Álmost, Géza kisebbik fiát állította. László hadjáratát Dalmácia elfoglalásával akarta befejezni, de erre végül nem került sor, ugyanis ezt megszakította a kunok betörése Magyarországra. A Kapolcs által vezetett kun sereg az egész Kelet-Magyarországot végigpusztította, míg nem a Horvátországból visszatérő László a Maros és az Alduna között szét nem verte őket. Horvátország elfoglalása kiváltotta második Orbán pápa nem tetszését. A hódítás nyomán pápai hűbérben levő terület került magyar fennhatóság alá, anélkül, hogy erről az uralomváltásról László előre tájékoztatta volna a pápát. Ráadásul az új horvát király, Álmos, sem mutatkozott hajlandónak kinyilvánítani a pápa iránti hűségét. László ebben a helyzetben szakított a pápa párti irányvonallal, és IV. Henrik császár felé fordult. 1092-ben már a német császár küldött követeket a magyar uralkodóhoz, így normalizálódott a kapcsolat Magyarország és a nyugati szomszédja között. László élete utolsó éveiben rendre vezetett hadjáratot a szomszédos országokba. Előbb 1092-ben Vasilko orosz részfejedelem ellen, hiszen ő uszította a kunokat Magyarországra. 1093-ban vagy 1094-ben Herman lengyel uralkodó kérésére Krakkó alá vonult, és ostromzár alatt tartotta a lengyel fejedelem iránt hűtlen várost. 1095-ben a cseh belviszályba készült beavatkozni, mikor betegsége megakadályozta ebbe.
A királyaink voltak mai második részében, beszéljünk arról, hogy melyek voltak László király egyházpolitikájának legfontosabb elemei.
Szent László királyt Szent Istvánnal együtt a Magyar Keresztény Egyház legfontosabb patronusaként, támogatójaként tartjuk számon. Lássuk, hogy ez a felfogás megállja-e a helyét, akkor, ha a királyunk egyházpolitikai intézkedéseit elemezzük. László király 1091 táján megalapította a zágrábi püspökséget, hogy ennek a vidéknek a pogány népét a kereszténység útjára vezesse. Mivel ezen a területen szláv nyelvű népség élt, ezért Zágráb első püspökéül a cseh dukot állította, a zágrábi egyház szolgáló népeit pedig a Száváig elnyúló Somogy és Zala megyékből biztosította. Szintén Szent László nevéhez fűződik a bihari püspökség központjának a közeli Váradra történő áthelyezése, valószínűleg közlekedési szempontok szólhattak ezen áthelyezés mellett. Ugyancsak az ő uralkodás alatt történt a Kalocsai érsekség központjának a jóval délebbi Bácskára költöztetése, ez a déli irányú térítő tevékenység fokozódásával, valamint a keleti angoloknak a térségbe való megjelenésével hozható kapcsolatba. Az első bácskalocsai érsek Fábián lett, aki a zágrábi püspökség alapításakor már hivatalba volt. Szintén László király idejében következett be Gyulafehérvárnak az erdélyi püspökség székhelyéül való kijelölése. Ez arra mutat, hogy az eredetileg a Szamos vidékén elterülő Erdély fogalma immár a Maros vidékére is kiterjedt. László királynak nagy érdemei voltak a káptalani szervezet széleskörű elterjesztésében is Magyarországon. A püspöki székhelyeken a püspököt segítő székes káptalanok, valamint a nem püspöki székhelyen létrejövő társas káptalanok a 11. század során kezdtek kialakulni Magyarországon. Ezen intézmények őse a domkolostor már Szent István idejében kialakult. Ez olyan közösséget jelentett, amelyben világi papok, vagyis kanonok, és bencés szerzetesek a szerzetési élethez hasonló közös életet éltek a püspökkel együtt. A tényleges káptalan azáltal született meg, hogy a bencések a század közepétől kiszorultak onnan. A káptalan élén a prépostált tagjai a kanonokok voltak, főbb tisztviselői pedig a káptalani iskolát vezető olvasókanonok, a liturgiát irányító éneklőkanonok, a kincstárat és levéltárat felügyelő őrkanonok, valamint a szervezeti ügyeket intéző dékánkanonok voltak. Káptalan tagjai a 11-12. Században közös hálóteremben laktak, a káptalan szaloni teremben naponként összejöttek, közösen végezték az egyházi szolgálatot, és közösen fogyasztották el a nap egyetlen főétkezését, az ebédet. A Magyar Keresztény Egyház életének első évtizedeiben, amikor a püspökök a bencés szerzetesek közül kerültek ki, a püspök munkatársai szigorú fegyelem alatt éltek. Ugyan hamarosan a világi papok felváltották a szerzeteseket a püspök környezetébe, de a 12. század végéig továbbra is a szerény életvitelt folytattak a kanonokok. Ennek a rendszernek az elterjesztésében játszott szerepet László király. De nem csak a székes káptalanok száma sokasodott meguralkodás alatt, hanem egyre inkább elterjedtek a társas káptalanok is. Magyarországon az első társas káptalan a székesfehérvári préposság volt. László király és Lampert herceg nevéhez fűződik viszont a titeli társas káptalan megalapítása. A káptalani hálózat kiépülésének nagy szerepe volt a magyarországi iskolázásban. A Szent István korától kezdve működő bencés iskolák mellé lassan, de biztosan felsorakoztak a kialakuló káptalani iskolák is. Már 1079-ben találkozunk egy kanonokkal, aki az akkor magas tudományos minősítésnek számító magiszter címet viselte. Kiterjedt László alatt a középszintű egyházi igazgatási szervezet is, amelynek első formáját István korában még csak az ispán mellett szereplő pap jelentette. László korában felbukkan az arkpresbiter, tehát kialakult a főesperesi intézmény, ők az alsópapság elöljárói voltak. Ezen kívül László törvényei bizonyítják, hogy a király nagy gondot fordított a templomok felújítására és új plébániák alapítására. Jelentős támogatást kaptak László király korában a királyi apátságok, hiszen a 11. század végén a legtöbb magyarországi monostor élvezte a király bőkező adományait. Jelentős birtokokat és javadalmakat kapott például Pannonhalma, Bakonybél és Pécsvárat. László készítette el 1086-ban a bakonybéli, majd 1093-ban a pannonhalmi apátság ingatlanjait és javait összeíró okleveleket. Ebből például kiderül, hogy a pannonhalmi apátságnak 80 kötetnyi könyvtára volt, ahol a liturgikus könyvek mellett olyan klasszikus szerzőket is megtalálunk, mint például Cicero, Cato vagy Lucanus, vagy a középkori szevillai Izodor. László nevéhez fűződik a somogyvári bencés apátság alapítása 1091-ben. A monostort Szent Egyed tiszteletére emelték, és bizonyítja azt a kapcsolatot, amely László és a dél-franciaországi Saint-Gilles apátság között kialakult. Somogyvár lényegében Saint-Gilles tulajdonába került, apátjai évszázadokon keresztül franciák voltak. És mivel a Saint-Gilles anyakonostor a pápa tulajdonába volt, ezért Somogyvárt nem csak Franciaországhoz fűzte szoros kapcsolat, hanem a pápához is. Az alapításon, valamint az azt megelőző tárgyalásokon részt vett a pápai legátus, valamint Odilló, Saint-Gilles apátja is. Ugyancsak 1091-ben László király a híres Montecassinói kolostorral is igyekezett kapcsolatot létesíteni, Odericius apáthoz intézett levelében beszámolt a Saint-Gilles javára tett adományairól, és Szent Benedek erekéiből kérte egy részecskét. Bihar megyében, ott, ahol Szent István jobb kezét megtalálták, László király fából monostort építetett, és a szentjobbi apátságot jelentős adományokkal látta el. A későbbi hanyobány szintén Szent László nevéhez kapcsolta a kolozsmonostori és a bátori monostorok alapítását is. László király egyházpolitikájában szervesen illeszkedtek az 1083. évi szenti avatások. A stabilizáció útjára lépő magyar királyság hozzákezdett, hogy országos kultusz teremtse mindazoknak, akik cselekedetei végső soron megalapozták László király sikereit. A kezdeményezés Lászlótól indult ki, aki pápai hozzájárulást kért terveihez. 7. Gergely pápa apostoli levelébe engedélyezte mindazok kiemelését a sírból, akik elhintették Pannoniában a keresztény hitet. A pápa hozzájárulása azért volt fontos, mert csak így terjedhetett el az új szentek tisztelete az egész egyházban, nem csak Magyarországon. Legelőbb a családon eltemetett Gellért püspök testét exhumálták 1083. júliusában, majd augusztusra László országos zsinatot hívott hívott össze Székesfehérvárva István testvének felemelésére. A hagyomány szerint azonban a sírra helyezett hatalmas követ csak Salamon szabadon bocsájtása után tudták elmozdítani. Mivel az elengedhetetlenül szükséges csodák is bekövetkeztek, ezért a 45 évvel korábban elhunyt uralkodó szentsége bizonyítást nyert, és István a szentek sorába emelkedett. November folyamán sor került Imre herceg szenti avatására is. Ezt követően történt András és Benedek zobori szerzetesek kanonizálása, akiknek legendája már Salamon uralkodása alatt elkészült. Az 1092. évi zsinat egyik cikkeje a Magyarországon megtartandó ünnepek között feltüntette István, Imre és Gellért ünnepét is. Szenti avatásokkal kapcsolatban készültek el a legendák is, mint például az ős Gellért legenda, valamint István nagyombik legendája. Magyarországnak tehát saját szentjei lettek László király uralkodása alatt, a magyar állam és egyház megteremtette maga hőskultuszát, amely önállóságának fontos tényezőivé váltak. Tehát László uralkodása alatt nagy mértékben foglalkozott az egyház ügyeivel, egyházpolitikájának fontos célkütézése volt az egyház további erősítése, kiépítése.
Tanár úr, ma még arról is beszélnie kell, hogy miként oldotta meg a trónutódlást Szent László király.
1095 tavaszán, amikor László király egykori hűszövetségese Otto cseh herceg gyermekeinek védelmére készült hadat szervezni Csehföldre, súlyosan megbetegedett, és számítva halálára végrendelkezett az utódlásról. Miután neki fiai nem születtek, valamint Lampert és Dávid hercegek ebben az időben haltak meg, ezért csak Géza életbe maradt fiai, Kálmán és Álmos jöhettek szóba a hatalom örököseiként. László már egyszer választott közülük, amikor egyéni sorsukról kellett dönteni. Kálmánt egyházi pályára irányította, míg Álmos számára megadatott, hogy zavartalanul élhette az előkelő gyerekek gondtalan életét. László Kálmánt az 1090-es évek elején főpapi méltósággal ruházta fel. Ezzel párhuzamosan Álmos is magas méltósághoz jutott, a király őt helyezte a frissen meghódított Horvátország élére. Előzőleg Álmosnak már nyilván bizonyítania kellett, így László alkalmas személynek tartotta őt az uralkodásra. Kálmán püspökként, Álmos pedig horvát királyként idejük jelentős részét László kíséretébe töltötték. Érthetődően tagjai voltak a királyi tanácsnak is. Tehát László király két jelentős államigazgatási tapasztalatokkal rendelkező unokaöccse közül kellett kijelölje utódját. Végül úgy döntött, hogy Kálmán maradjon püspök, míg Álmos, a horvát király, legyen a magyar uralkodó. Pontosan nem tudjuk, hogy mi késztette erre a döntésre, csak találgatni, feltételezni tudunk. Valószínűleg László testi adottságánál fogva Álmost alkalmasabbnak látta a világi hatalom terheinek viselésére, azt sem hagyhatta figyelmen kívül, hogy Álmos, mint horvát király már jelentős uralkodói tapasztalatokat szerzett. Ugyanakkor a király benne látta az új német barát politika megbízható folytatóját, míg Kálmán püspökként a pápai körökkel tartott fenn jó kapcsolatot. Kálmán viszont nem fogadta el a döntést, úgy érezte, hogy műveltsége, felkészültsége és szellemi képességei révén ő is meg tud birkozni az uralkodás nehézségeivel. Így nem fogadja el nagybátyja döntését, és tiltakozásképpen Lengyelországba ment, ahonnan nyilván támogatást remélt a királyság megszerzése érdekébe. Így, amikor 1095. júliusában László király távozott az élők sorából, a trónutódlás kérdése még távolról sem mondható megoldottnak.
Történész úr, milyen viták alakultak ki az idők során László király eltemetésének körülményeivel kapcsolatban?
Szent László földi maradványainak pontos helyszíne közismert információ, Szent királyunk földi maradványai Váradon, Nagyváradon nyugszanak. A történészek döntő többségének véleménye az, hogy királyunkat először a somogyvári apátságba temették el, majd valamikor a 12. század során, esetleg 1106-ban, vagy talán 1113 után, de mindenképpen a szenti avatása előtt a holttestét átszállították Váradra, és az általa alapított székesegyházban temették el, ahol ma is található. Solymosi László történész a Rubikon történelmi folyóiratban megjelent cikkében viszont nem fogadja el a többszöri eltemetés elméletét. Szerinte László királyt közvetlenül halála után Váradra temették el, testét sosem mozdították el. A következő percekben az ő gondolatait ismertetném ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Solymosi László szerint az 1095-ben az élők sorából távozó Szent László király sírhelyét a források egyértelműen meghatározták, váradi székesegyházba temették el, és a 19. század végéig a történelmi feldolgozások és maguk a források is kivétel nélkül a váradi temetésről tanúskodtak. A Szent László legenda 1200 táján megformált két változata, a 14. századi krónika szerkesztmény Szent László halála után készült része, Kézai Simon 1285 táján megfogalmazott gesztája, és a váradi krónika semmit sem tud a somogyvári temetésről. A legenda két változata viszont többletet ad a többi forráshoz képest. A váradi temetés csodás esemény leírásával, az úgynevezett kocsi csodával nyomatékosítja. A kocsi a király holttestével magától indul Várad felé. Ezt a jelenetet a 14. században a Krépes Krónika is megörökítette, noha maga a szöveg nem szól róla, majd a Magyar Anzsú legendárium festője szintén megfestette a történetet. A kocsi csoda népszerűségét mutatja, hogy a középkori Szent László beszédek közel felébe olvasható ez a jelenet. Viszont Mátyás Flórián történész 1900. június 11-én a Magyar Tudományos Akadémia felolvasó ülésén egy ettől eltérő új elképzelést ismertetett Szent László eltemetésével kapcsolatba. Eszerint Szent Lászlót először az ugyancsak általa alapított somogyvári bencés apátságba temették el, ahonnan a földi maradványait később, valamikor 1192 előtt vitték Váradra és helyezték el a székesegyházba. Mátyás Flórián véleménye gyorsan elterjedt, és állításának egészen napjainkig csak kevesen mondtak ellen. Mátyás Flórián egy olyan bullára, pontosabban annak egy kis részletére hivatkozik, amelyet II. Pászkál pápa állított ki 1106. november 2-án a dél-franciaországi Saint-Gilles bencés apátság élén álló Hugo apát számára. Mint már említettem, Szent László király 1091-ben az innen érkező szerzeteseknek építette a somogyvári monostort, a Szent Háromság, Szent Péter és Pál apostolok, valamint Szent Egyed, a híres francia apátság védőszentje tiszteletére. Az oklevél nem volt ismeretlen a magyar kutatók előtt, először 1774-ben Praj György, majd mások is közzetették a forrás szövegét, azonban addig 1900-ig senki nem következtette ki belőle azt, hogy Szent Lászlót Somogyvárra temették el. Mátyás Flórián 1900-ban közzétett nézetének bírálata még ugyanazonban az évben megjelent. Pauler Gyula foglalkozott a somogyvári temetés kérdésével, és kifogásolta, hogy Mátyás Flórián kihagyásokkal idézte a vonatkozó részét. Pauler arra az egyébként téves következtetésre jutott, hogy nem a magyar királyt, hanem Odilo Saint-Gilles apát teste nyugodott Somogyvárot. Úgy vélte, számos hiteles adat tanúskodik arról, hogy László király testét mindjárt Váradon temették el, azt pedig, hogy ideiglenesen Somogyváron lett volna eltemetve, másképp is magyarázható bullán kívül semmi nem bizonyítja. Mátyás Flórián nem válaszolt a Pauler ezen ellenvetéseire, nem sokkal később mindketten távoztak az élők sorából. Haláluk után a kérdéssel Baumgarten Ferenc Ferdinánd foglalkozott. Baumgarten a Pesti Egyetemen doktorált 1903-ban, majd a Strasbourg-i Egyetemen folytatta tanulmányait. A két bencés apátság Somogyvár és Saint-Gilles közös múltjának feltárására vállalkozott. Baumgarten Mátyás Flórián nézete mellett érvelt, és azt állította, hogy a bulla vonatkozó passzusa csak egyféleképpen értelmezhető, igenis Szent Lászlót temették el Somogyvárot. Új elemként hozta fel, hogy a Saint-Gilles apátságban a 12. század elején készült halottaskönyv feljegyezte Szent László temetése napját. Solymosi szerint viszont ez a feljegyzés azzal függött össze, hogy az egyház alapítás az egyháznak tett adomány, lélekváltság adomány volt. A temetés évfordulóin a megadományozott intézmény papsága imádkozott jótevője túlvilági boldogulásáért, függetlenül attól, hová temették. Így természetes volt, hogy mind a somogyvári, mind a közvetve érintett francia apátságba nyilvántartották László temetése napját, és imádkoztak érte. Baumgarten meghívott vendégként 1905. november 13-án előadást tartott a Magyar Tudományos Akadémia ülésén, ahol felolvasta tanulmányát a somogyvári és a Saint-Gilles apátságok kapcsolatáról. Korabeli történészek úgy látták, hogy az ifjú szerző munkájában Szent László temetése helyének kérdését is jóformán elmondta. eldöntötte. Mátyás Florian és Gaumgarten nézete szinte mindenkit meghódított. Benkefi Reming, Sörös Pongrác, majd Karácsonyi János is azt vallotta, hogy Szent Lászlót először a Somogyvári monostorba temették el. Dercsényi Dezső, művészettörténész, a vita ismeretében így írt, semmi okunk nincs, hogy László somogyvári eltemetését tényként el ne fogadjuk. A somogyvári temetés elmélete 1960 után újabb lendületet kapott. Györfi György, aki 1963-ban még azt írta, hogy a Váradi Székesegyházban temették el az alapító királyt, 1977-ben már amellett tette le a voksát, hogy Szent Lászlót előbb Somogyvárot, majd Váradon temették el. Sokan mások is hasonlóan vélekedtek. Ez az állítás az 1970-es évek végétől a Szent László legenda szövegkiadásaiban és fordításaiban is megjelent. A kiadók és fordítók lábjegyzetben figyelmeztetik az olvasót, hogy először a Somogyvári monostorba és nem Váradon volt a temetés. Ez a gyakorlat sokáig nem érvényesült a legenda esetében, de végül az újabb fordítás emlékeztette a somogyi temetésre. Ezen a vélekedésen a Somogyvári monostor 1972-ben megkezdett régészeti feltárásra sem módosított. Bakai Kornél régész eleve abból indult ki, hogy a királysírnak meg kell lennie. A szentélytől távol a főhajóban talált is egy építményt, amelyet kriptának minősített. 1991 nyarán Somogyvárott az apátság alapításának 900. évfordulója alkalmából tudományos ülésszakot rendeztek, és ünnepélyesen átadták a helyreállított műemléket, megjelölve benne Szent Lászlónak a sírfelirat szerint feltételezett első sírját. A temetkezés kérdésével is foglalkozó előadó kivétel nélkül tényként kezelték, hogy Szent László első nyughelye a Somogyvári monostor volt. Tehát a somogyvári temetéssel ellentmondó véleményt kevesen fogalmaztak meg. A kétkedésben a legmesszebb Tóth Sándor művészettörténész jutott, aki 2001-ben leírta, hogy Tihany és Szekszárd vitathatatlanul királyi temetkező helyül szolgált, Somogyvár ilyen szerepe viszont kétségbe vontható. Szent László temetése körüli vita áttekintése után lássuk, hogy milyen érveket sorakoztat fel Solymosi László, amely szerint bizonyítja a váradi temetés elméletét. Solymosi szerint, ha a Somogyvári monostor valóban királyi temetkező hely volt, felmerül a kérdés, hogy és hogyan vitték át az elhunyt király tetemét a váradi székesegyházba. Fügedi Erik nevéhez köthető datálási kísérlet Gallus Anonymus gesztájára támaszkodik. Ebben szó esik harmadik Boleszló lengyel fejedelem somogyvári zarándoklatáról 1113-ban. Fügedi feltételezte, hogy a fejedelem Szent László ott levő sírját is felkereste a somogyvári tartózkodáskor. Ugyanakkor a geszta nem említi a sírt, ami azért is elgondolkodtató, mert más helyütt megemlékezik a magyar uralkodóról. Egy további időpont meghatározási próbálkozás Walter váradi püspök sajátos istenítéletére épül. A legenda szerint II. István uralkodása idején egy ispán lopással vádolt meg egy vitézt, és a király Walter püspököt bízta meg a per befejezésével. A püspök Szent László érdemeiben bízva annak a sírjára helyezte a per tárgyát képező ezüstállat, hogy Isten döntse el, kit illet meg az ezüstnemű. Amikor az ispán meg akarta ragadni a tálat, félholtan esett össze. A bizonyító eljárás leírását a Szent László legenda két változatba örökítette meg. Az egyik csak az ispán felsüléséről szól, míg a másik ezt kiegészítette azzal, hogy a vitéz elvette a síról a tálat. Walter püspök vitathatatlanul történelmi személyiség volt. A 11. századi összeállításból ismert váradi püspök listában ugyan nem szerepel, de oklevelek igazolják létezését. Az általa lefolytatott istenítélet időpontját joggal lehet az őt megbízó II. István király uralkodásának idejére, vagyis 1116 és 1131 közé tenni. Solymosi szerint ekkora helyezni az átvitelt Váradra, még a somogyvári temetés elfogadása esetén is vitatható. Felmerül ugyanis az a kérdés, miként alakulhatott ki ilyen rövid idő alatt Szent Lászlónak olyan kultusza Váradon, hogy az alig elkészült sírját Walter püspök bevonhatta a sajátos istenítéleti eljárásba. Az esetleges átvitelt a holttest exkumálásának kellett megelőznie. Kánonjog szerint az egyházi engedéllyel történő kihantulásnak három fő típusa létezett. Az első hal temetés után kiderült a halottról, hogy életvitele miatt nem lett volna szabad megszentelt földbe temetni, akkor kötelezően kihantolták, és temetőn kívül ásták el a temet. A második, a szentélyavatás követően is kiemelték addigi sírjából a szent maradványait, hogy végső nyughelyére helyezzék. Végül az is előfordult, hogy valamilyen egyéb oknál fogva kívánták utóbb máshol elhelyezni az elhunyt földi maradványait. A somogyvári kihantolás valószínűleg ez utóbbi kategóriába tartozott volna. Bár a források nem tudnak semmiféle somogyvári exhumálásról, mégis többen megkísérelték összekapcsolni a kettős temetésről szóló elképzelést a legenda elbeszélésével, a holttest váradra szállításának csodás történetével, a kocsi csodával. Eszerint a hívek a nagy nyári meleg és a hosszú út miatt haboztak a holttestet Váradra vinni. Okosabbnak látták a fehérvári egyház mellett dönteni. Egy fogadóhoz érve a fáradtságtól és szomorúságtól elcsigázva elaludtak. Miután elnyomta őket az álom, a kocsi, amelyre a tetemet rakták, mindenféle állati vonóerő nélkül, magától megindult Váradra a helyes úton. Ébredés után a hívek mindenfelé keresték, amíg meg nem találták a várat felé magától futó szekeret. Látván, hogy a király testét isteni erő viszi arra a helyre, ahová temetkezését maga választotta, útjukat várat felé vették. Solymos László szerint a kocsi csoda szövegében semmiféle konkrét utalást nincsen a somogyvári temetésre, azaz alkalmatlan arra, hogy valamiképpen az itteni eltemetést bizonyítsa. Ezért több kimodolt magyarázat kísérelte meg összhangba hozni a történetet a somogyvári helyszínnel. Karácsony János például a kocsi csodát isteni ítéletnek tekintette. Feltevése szerint a váradi püspök kérte meg II. István, hogy a király végakaratának megfelelően vitesse Váradra Szent László tetemét, azonban vita kerekedett a somogyiak és a váradi püspök között, ezért II. István isteni ítéletre bízta a döntést. Kihantoltatta és szekérre rakatta a koporsót, hogy lássák, merre indul el a kocsi. A szekér Várad felé indult, így az isteni ítélet nyomán a somogyvári bencések kénytelenek voltak lemondani a királysírról. Solymosi viszont úgy gondolja, hogy a kocsi csoda történeten nem szolgál egyebet, mint annak az egyházjogi követelménynek a tudatosítását, amely szerint bárki végakaratát teljesíteni kell, semmiféle indokkal, még a kánikula miatt sem lehet kitérni előle. Miután úgy gondolja, hogy az egyik magyarázat sem nyújt megnyugtató választ arra, mikor és miért és hogyan került volna a holttest Somogyváról Váradra, Solymosi azt javasolja, hogy vissza kell térni a többször említett pápai bulához, szerinte a megoldás ebben rejlik. A bulának a temetésre vonatkozó része egy igen hosszú és többszörösen összetett mondat, mint hogy László magyarok jó emlékű királya, Isten, valamint Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére, Szent Egyet hitvalló emlékére alapította a somogyvári egyházat, és azt boldog emlékű elődöd, Odilló keze által felajánlotta Szent Egyed monostorának, melynek Isten segítségével az élén állsz, és ahol az ő tisztelendő teste is nyugszik. Ezt a lelkek üdvére tett fel ajánlást mi Isten meghagyásával és az apostoli szék tekintélyével megerősítjük, tudván, hogy a Flávia völgyi rendházatokat ugyanazon Szent Egyed adományozta az apostoli széknek. Solymosi szerint ennek az összetett mondatnak a lényegi eleme az a helyhatározói mellékmondat, amely egy bizonyos holttest nyughelyét jelöli, és nyilvánvalóan egyértelműen kívánja azt meghatározni, azaz, ahol az ő tisztelendő teste is nyugszik. A szövegben össze nem keverhetően két temetkezésre alkalmas egyházi intézmény és három elhunyt személy szerepel. Szent László király, Odilo Szanzsiri apád, valamint a két egyházi intézmény azonos védőszentje, Szent Egyed. Kérdés tehát, hogy melyik helyszínre vonatkozik a helyhatározói mellékmondat, hol temették el azt a bizonyos holttestet, és ki volt az a személy. Mátyás és Baumgarten olvasata szerint Szent László teste nyugodott Somogyváron. Ők a holttest kifejezést a mondatban tőle igen távol említett László királlyal és a somogyi egyházzal kapcsolták össze. Solymosi szerint ehhez azonban arra volt szükség, hogy bizonyos zavaró elemeket kihagyjanak a mondatból. A kipontozásos technikával szinte közvetlen kapcsolat kapcsolatot létesítenek a Somogyi Egyház és a mellékmondat között, amely az ő olvasatukban így hangzana, mint hogy László a magyarok jó emlékű királya, Isten, valamint Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére, Szent Egyed hitvalló emlékére alapította a Somogyvári Egyházat, ahol az ő tisztelendő teste is nyugszik.
Történész óra, a királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy folytatásképpen miről fogunk legközelebb beszélgetni.
Ugyebár ebben a műsorban Szent László király külpolitikai irányváltozására tértünk ki, valamint egyház politikájára és a trónutódlás kérdésének a rendezéséről beszéltünk, valamint elkezdtünk beszélni a Szent László eltemetésének körülményeiről, az ezzel kapcsolatban kialakult vitáról, és Solymosi László összefoglalását ismertettem ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A jövő heti műsorunkat azzal fogjuk kezdeni, hogy az időhiány miatt kimaradt következtetéseket próbálom ismertetni. Lássuk, hogy Solymosi pontosan milyen ellenérveket fogalmaz meg annak érdekében, hogy bizonyítsa a váradi temetésnek a gondolatát. Ezen kívül pedig a Szent László úgymond utóéletéről is beszélnénk, kultuszának kialakulásáról, szenti avatásáról, esetleg a róla kialakult legendákat is megnéznénk, valamint lássuk, hogy melyek azok a épített örökségek, amelyek valamilyen szinten kapcsolatba hozhatóak Szent László királyunkkal.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget, ezzel elköszönök a műsorvezető úrtól és a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóitól, viszont hallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagybódó Tibort hallották. Az ismert frekvenciákon hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, további kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk támogatója a székelyudvarhelyi Prospero Technik. Műanyag fröccsöntőszerszámokat tervező és gyártó Kft. Prospero magyarul virágzó, fejlődő, gyarapodó, viruló. Tokos József ügyvezető igazgató jóvoltából és a negyed évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező Prospero Techniknek köszönhetően a kőbezárt múltunkat továbbra is hallhatják.